Kinek van albie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Nagyon szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzy Rádión, otthoni stúdiójából Kántor Endre jelentkezik.
A rádióból pedig Gede Balázs.
És 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide várunk és kaptunk is útinformációkat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Peszkát óra írt nekünk, hogy uraim, M5-ös Pest felé Dabasi lehajtónál hídjavítás, óriási dugó, és azt mondja,
van, a Robert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a külső sávban történt, pár perccel ezelőtt, úgyhogy ott biztos, hogy torlódás lesz, illetve a Bach csomópontnál van sávlezárás, mert a középső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, úgyhogy az biztos, hogy ott komoly torlódásra kell készülni.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Ahogy ezt beharangoztuk, Japánról fogunk beszélgetni, ami hát jelenleg azt hiszem, hogy a negyedik legnagyobb gazdaság, mert a második volt korábban, de Kína és India mintha befurakodott volna, de mindjárt pontosít és tisztázza a részleteket nekünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szia, jó reggel, Zoli!
Sziasztok, Gerendi, így van. Csak azt kell mondani, hogy Japán nézem itt, és ugye a GDP-ben ez az egyfőre a harmadik egyébként.
Harmadik, tehát, aha.
Harmadik az USA és Kína előzi meg.
Akkor India még nem zárkózott fel annyira.
Nem, így van, hát egyfőre Kína az erős, de India az, hát a mennyiség miatt, a létszám miatt problémás. De Japán egyébként szerintem igazi kuriózum mindegyik között, tehát rengeteg olyan dolog van, amiről fogunk röviden beszélni, ami a gazdaságát és az adójogát nyilván befolyásolja, de leginkább az előbbit, mert az adójog az nyilván ebből következik. Tehát egy 126 milliós nemzetről beszélünk, amelyik egy durván 380 ezer négyzetkilométeres, tehát Magyarországnál hát azért úgy nagyjából négyszer, picivel több, mint négyszer nagyobb országról beszélünk, amelyik ráadásul 6852 szigeten van, tehát nem egy kicsi szórású terület ez. Ma már a 90% a város lakó. A lakosságnak 98% a Japán, 98,5, tehát ez egy nagyon-nagyon magas szám, és ő náluk ez egy nagyon-nagyon homogén nemzet. Tokió ebből 38 millió fős egyébként, jövőre ők fogják az olimpiát is rendezni, úgyhogy lesz velük szorosabb kapcsolata a világnak. Ami érdekes, hogy egy nagyon sajátos szemléletű, nagyon sajátos történelmi ország, amelyik nagyon sokáig be volt zárva, tehát a történelmi, ha röviden végigfutunk, akkor egészen 1868-ig egy sógunok által irányított ilyen, hát nagyon vegyes, ilyen széttagolt ország volt, amely aztán a mei restauráció során lett egyesítve, és egy császárságot hoztak létre, amely gyakorlatilag a mai napig ilyen szempontból működik. Több helyet minden világháborúban részt vettek, annak minden is módja szerint, ugye számos ilyen történet is van a oltragat japán harcosokról, de gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy már a 19. század második felétől, de a 20. században aztán egyértelműen egy olyan iparosodáson mentek keresztül, ami nagyon-nagyon meghatározó volt. Ehhez egyébként volt szenük vasuk is, ami az acélgyártáshoz elegendő volt, de réz, arany, ezüst is volt, de ma már egyébként gyakorlatilag mindenből behozatóra szorulnak. Tehát ez egy nagyon, nagyon meghatározó pont, tehát Japán az abszolút import függő, tehát nem tudnak importálni, akkor nem fog működni semmi. Na most, ami érdekes, hogy meghatározó, mert gazdaságilag ez a, most nem mondanám kis nemzetnek, de mert hatalmas nemzet, de végül is a méretéhez képest egy iszonyú erős pozíciót képvisel, és hogy nagyon, nagyon érdekes azt megnézni, hogy mitől ilyen erős egy ilyen ország, mitől válik egy ilyen ország ennyire erős. És talán tulajdonképpen, amit az ember úgy lát, az az, hogy a szemléletük és tehát a legnagyobb sajátosság a szemlélet és a gondolkodás, hogy pár példát vegyünk, tehát lehet itt nagy cégekről beszélni, meg fogunk is beszélni nagyobb cégekről, de az első dolog, ami csak így a középkorból már talán mutatja, hogy mit mennyire vesznek komolyan, az a katona, a kard. Nem tudom, mennyire van meg, hogy a katona az miről híres. Hát én beolvastam, tehát a kard készítése során a kard készítő az böjtölt, a feleségével nem is lehetett együtt, és be se tehette a nő a lábát a műhelybe. Na most, amíg a kard nem készült el, addig csak tiszta vízben az udvaron mosakodhatott a kovács. Na most azért ezt nem hiszem, hogy az a középkori Európában, ahol nyilván így se csináltak rossz kardokat, valaki ezt így átérte. Szóval itt valami volt már egyébként, ami eleve egy ilyen nagyon komoly indítatás volt, és egy ilyen katonának a minősége az vitán felül, tehát addig kalapáltak, ami kinevítettek bele minden ilyen kisebb-nagyobb hibát. De a lényeg az, hogy a szemléletük megvolt nekik. Egyébként a saját tudományaik is, például a japán matematika, az később vett át az európai, de nekik teljesen sajátos matematikájuk volt. Keveset olvastam bele, de amit beleolvastam, az, hogy sokkal inkább probléma megoldó. Tehát sokkal inkább azzal foglalkoztak, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat megoldani és javítani. És aztán ahogy elindult a nehézipar, például a 33-ban a Matsushita, amelyik ma is egy hatalmas koncern, ott a Konosuke Matsushita határozott meg értékeket, amelyik egyébként az ő vezetői értékeik cégvezető is. Itt például a közért való szolgálat, tehát azért, hogy a társadalomért tesznek, a tisztesség és az őszintesség, a csapatmunka, ők nagyon, nagyon konszenzus pártiak, tehát ülnek a problémákon, sokáig nyomják, de aztán a konszenzuson azt egyenként végrehajtják. Mi borzasztóan eltökéltek a javításon, tehát bármi van, mindig javítani kell, gyakorlatilag, és már 33-ban kimondták, hogy a természet törvényeiből szongba kell dolgozni, és alapvetően a szerénység és a hála a végig megjel. Na most, ha ezt tovább visszük, ami ma már a menedzsment elméletben Lean-nek működik, vagy
pont ez jutott eszembe, igen.
Na, a lean az, hogy értsük, hogy az honnan jön, az szintén a 30-as évek Toyota működési elve. Tehát gyakorlatilag, amelyik már egy világszerte egy menedzsment koncepció, és ugye itt ők már 1930-ban kimondták azt, hogy a vevőre célozzál, és próbáld meg azokat az értékeket a vevőre tervezni, akkor ugye ezt az értékáramlást, a hulladék minimalizálást, tehát hogy folyamatosan működjön az áramlását, a tökéletesség, szóval gyakorlatilag, és aztán ez megjelent a kámbánba, és így tovább, tehát ez egy baromi érdekes dolog, ezek az elvek, ezek egyébként végig áramlanak az összes nagy iparágukon, tehát gyakorlatilag a nehézipar, azon belül ugye az autóipar, autógyártásban a világ legértékesebb autógyárai, azok náluk vannak. Tehát a Toyota, Mitsubishi, Honda, azok ilyen szempontból nagyon-nagyon elő vannak. Akkor utána az elektronikai ipart sem kell nagyon felsorolni, mert tudjuk pontosan, hogy a színes tévétől kezdve a szórakoztató elektronikán át a PS2-es vagy a PS játékosokon, játékkonzolokon keresztül mit értek el. És ami a legmeglepőbb, hogy újból itt vannak már a legújabb dolgokkal, ami nem más, mint a robotika. Tehát elképesztő ez a megújulási képesség. A 2017-ben a világ ipari robotjainak az 50%-át, több mint 50%-át már Japán szállította, ez közel 300 000 munkaegység volt. Tehát azért ez egy óriási dolog, egy világ robot termelésének 51%-át, vagy több mint 50%-át uralni. És ahogy beleolvastam, a startupok is szépen jönnek sorba, tehát egyszerűen elképesztő, hogy ott milyen tempóban és milyen rendszeressége jönnek elő új dolgok, de ha az ember belenéz, hogy mik a top 10 startupjaik robotikába, akkor elképesztő megoldásuk vannak, de benne vannak már az önvezető autók, és így tovább. Egyébként autóban nagyon sok van, mert olyan 80 millió autójuk van, tehát nyilván nekik egy önvezető rendszer az nem lenne rossz, tehát 126 millió lakos, a 80 millió autó azért az nem kevés. Tehát,
hát meg öregszik a társadalom eléggé, úgyhogy az önvezető autóknak a bevezetése talán arra is szolgálhat, abszolút, a túlzsúfolt városi közlekedés, meg az előregedő társadalom.
Igen, szóval valójában egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes gazdaság, eladósodott gazdaság, de befelé eladott gazdaság, tehát 230%-a fölött van meg eladósodva, de lehet egyébként, hogy ez a belső eladósodottság lesz Európa útja is, amíg kapunk egy-két ilyen COVID-járványt, akkor az valószínűleg olyan problémákat fog okozni, hogy valószínűleg a lakosság kell, hogy finanszírozza az állam működését, mert az állam nem fogja tudni az adóból fenntartani magát, és ez egy komoly probléma. Na most az adórendszerük egyébként versenyképes, ez még külön rossz hír itt a hírek mellett, a versenyképességük és minden a gazdasági versenyképességük mellett, tehát az OECD-nek 34%-os, 34,2% az átlag mértéke, 31,4 a japán mérték, tehát ők az OECD átlag alatt vannak, ami nem rossz, tehát gyakorlatilag mi a fölött vagyunk. Tehát, és ezen belül hát gyakorlatban ők nem rosszul mennek, az áfájuk 10% egyébként, tehát nekik egy ilyen fogyasztási adójuk van, nem áfájuk, tehát inkább egy ilyen ehhez hasonló adó, amiből a kedvezményes kulcs is 8%. Van egy-két dolog, ami nulla, de alapvetően ez a 2% fut. A társasági adójuk az kétszintű, ami annyira nem tűnik kedvezőnek, tehát van egy lokális, ami 10,3%. Ezt egyébként 2019-ben emelték meg 4,4-ről 10,3-ra, ami egy elég vaskos emelés, és ez részben beszámít a 23,2%-os társasági adóba, ami van. Sok kedvezmény van, meg rengeteg minden számítási modell van hozzá, tehát ez igazán komplikált adórendszer, de az effektív adójuk így is a 30% körülire jön ki. Tehát itt különböző kategóriák vannak, kis cég, nagy cég, meg még nagyobb, de gyakorlatilag így néz ki. Az SZIA-juk is nagyjából az viszonylag magas, de 45% a csúcsa, de hát azt lehet látni, hogy 5%-ról indul, és sávosan megy föl. Tehát azt mondja, hogy az elosztási rendszerüket tekintve egyébként egy eléggé klasszikus társadalom. Én úgy látom egyébként, hogy nem az adórendszer viszi őket előre, hanem az a fajta oktatás, tudás és folyamatos javítási készség, amit hívhatunk Lean-nek, bárminek, de ők ezeket a dolgokat nem véletlenül hozzák magukkal, és lehet, hogy ez a több évszázados bezártság adta nekik ezt a fajta erőt, aztán meglátjuk, hogy ez meddig tart ki, de az egészen biztos, hogy Japán csak az elmúlt 40 évben többször megújodott, tehát többször tudtak olyan új termékekkel belépni, tehát nem gondolom azt, hogy még több országnál, mint például majd fogunk beszélni nem sokára a Brexitről és így tovább, ahol nagyon nehéz megítélni az ország gazdasági teljesítménye, merre megy fölfele vagy lefele, én azt gondolom, hogy ez Japánnál nem kérdés. Tehát Japánnak ez a fajta belső képessége a megújulásra, mindenfajta ilyen társadalmi probléma, valamit hoznak, ez szerintem iszonyú erős, és ez nagyon inspiráló. Tehát remélem, hogy azért mi is tudunk itt belőle valamit tanulni, és valamennyire, hát nyilván más Magyarország képessége Japánhoz nézve, de azért, ha területben négyszeresen, mondjuk népességben azért 10-12-szeresen vannak, jó, hogy csökkennek, de azért szerintem bőven van mit tanulni tőlük.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük, a hírek után feltárcsázzuk Feledi Botondot, és hát vele is lesz miről beszélni Japán kapcsán, ugye Abe Shinzo távozása után kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan tovább, úgyhogy vele majd ezeket beszéljük meg. Nagyon köszönjük még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk neked.
Én is köszönöm. Sziasztok!
Szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Japánról, ahogy ezt beharangoztuk, ezt tesszük majd a hírek után Feledi Botonddal is.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Műsorunkban termék.
Hálózat kiépítője.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, és hát folytatjuk japánbéli kalandozásunkat, ahogy azt beharangoztuk, Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel tesszük ezt. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na, Botond, és... hát megdöbbenve olvasom, hogy a QAnon egyre elterjedtebb Japánba, és ez azt jelenti, hogy ezek az ilyen összeesküvés elméletek globálisan is kiválóan tudnak terjeszkedni.
Ez egy másik adás szerintem, de azt rögzítsük, hogy Berlinben is volt már Káron tüntetés, és egyébként oda az egyik Kennedy leszármazó személyesen jött el támogatását kifejezni. Tehát, hogy ebben azért van európai kitettségünk is bőven. Azt hiszem az összeesküvés elméletnek végül is a természetéből sajnos jön, hogy mindenütt eladható, és japánok bezártsága ide meg oda fogyasztanak ők is bőven elég médiát ahhoz, hogy az ilyen típusú hülyeségek átragadjanak. Ráadásul ugye egy politikailag izgalmas időszakon vannak.
Abszolút, túl, igen.
Mert azért mégiscsak egy új miniszterelnököt pattintottak 2012 óta tartó stabil Abe korszak után. Tehát a váratlan lemondása Abe-nak augusztusban végül oda vezetett, hogy a kabinet főnöke, aki szinte egy miniszterelnök helyettesi hatalomnak feleltethető meg a Szigetországban, ő vette át a jövő évi választásokig a kormányzást. És ezzel gyakorlatilag Japán is meglépte azt, amit annyi helyen látunk Európában, Amerikában, hogy egy olyan miniszterelnöke van, aki a korábbi politikai osztályokkal semmilyen kapcsolatban nincs. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az előző 98 miniszterelnök a Szigetországban mind családilag, előkelő egyetemmel, gazdag városokkal büszkélkedhetett vagy kérkedhetett. Ezzel szemben Suga egy kisvárosból van, a legolcsóbb egyetemet végezte, azt is úgy, hogy közben egy halpiacon dolgozott, abszolút hosszan dolgozta fel magát önkormányzati képviselőből abba a posztba, ahova végül is eljutott most. Úgyhogy nem is nagyon van neki pártbeli háttértámogatása, csak egyszerűen egy olyan kiváló technokrata lett belőle, akit aztán most biztonsággal betettek a választásokig tartó időszakba. Tehát egy nagyon érdekes egy év van most Japán előtt, amiben egyszerre lesz olimpia, koronavírus, és hát csak a szokásos gazdasági és külpolitikai kihívások. Hogy a sztereotípiákat kicsit meg tudjuk erősíteni, amikor Yokohama önkormányzati képviselőjének indult a legendák szerint 6 pár cipőt járt le azzal a kampányában, hogy 100 napon keresztül napi 300 lakást személyesen látogatott meg, és győzte meg a választóit, és egyébként a kabinet főnökként eltöltött 2300 napjában mindig 5 órakor hajnalban felkelt, elolvassa az újságokat, csinál 100-200 felülést, majd egy 40 perces sétára megy, de nem ám joggingban, meg mackóban, hanem már zakóban, nyakkendőben, hogyha véletlen mégis sietni kell, akkor azon
és a tudjuk. És bőrtalpú cipőben azért fogyott olyan nagyon.
Voilà. Úgyhogy, tehát, és természetesen a munkahelyén alszik, és a többi, és a többi. Úgyhogy Yoshihide Suga azért egy elég karakteres 71 éves politikus, de nem olyan értelemben karakteres, aki választásokat könnyen megnyert. Tehát ő nem egy rétor. Úgy is mondhatjuk, hogy egy picit faragatlan vagy, tehát nem egy elokvens típusú rétor, és ezzel lehet, hogy éppenséggel majd ki tudja ugrasztani a nyulaszt a bokorból, ezt meg fogjuk látni jövőre. A kihívások nem kicsik. Tehát ott van egy felemelkedő Kína, ott van a Trumpi Egyesült Államok, aki most ugye tranzitban van egy Bideni felé, de ez igazából Japán szempontból nem oszt annyit, vagy nem szoroz annyit, persze fontos, hogy ki lakik a Fehérházban. De ahogy Zoli mondta, a Japánnak mindent importálni kell. Tehát Tokió szempontjából az egy életveszélyes helyzet, amikor csak felmerül a tengerészeti útvonalak elvágásának lehetősége, már pedig ugye az egész kínai, dél-kínai tengeri aktivitás az erről szól. Úgyhogy szépen lassan ugye az a bizonyos alkotmányos 9-es cikkely, ami megtiltotta a japán fegyverkezést, az 1954 óta úgy évente, 10 évente kap egy új értelmezést, és ezen Abe is nagyon dolgozott. Magyarul azon, hogy legalább valamilyen mértékben remilitarizálni tudjanak. Ugye az önvédelmi erők szépen lassan már ott tartanak, hogy hát több tucat F-35 repülőgépet szereznek be az Egyesült Államoktól, és Japánnak ugye a 90-es évekre a világ harmadik legnagyobb katonai költségvetése rendelkezett. Ez most úgy néz ki, hogy 2024-ig szintén egészen elképesztő mennyiségű pénz, több mint 240 milliárd dollárt szállnak a hadsereg fejlesztésére. És itt azt látni, hogy ugye kellően logikus elmével minden eszköz védekező eszköznek állítható be. Tehát vettek olyan helikopterekhez allokált hajókat, amik valójában repülőgéphordozásra is tökéletesen alkalmasak egy kis hegesztés után, és hát véletlen ezek az amerikai repülőgépek is pont alkalmasak arra, hogy le tudjanak szállni egy azonos méretű felületen. Tehát úgy tűnik, hogy szépen lassan készülődnek, mert a népesség kevésbé lelkes a militarizáció kapcsán, mint a politikai réteg. Ez tehát a katonai szempontból...
Igen, én is azt olvasom, hogy a japán ember nagyon büszke erre a 9-es cikkre, vagy erre a békezáradékra, és sokszor az ő erősségük és gazdasági felemelkedésük zálogát látják benne, ugye, hogy...
Igen, és hát ebben van is igazság, tehát ez a hidegháború alatt tökéletesen szolgálta azt, hogy az amerikai ernyő alatt és a gazdaságra költve létezzenek. Igen. Ez mostanában fordul meg, ugye Trump nyilván ezen rugott egy nagyot, de ez egy örök dilemma Japánnak, hogy legyen úgy nagy hatalom, hogy mégse veszi magára az összes ezzel járó problémát. Amit talán még így utolsónak ide tennék kiegészítésről az Ori által mondottakhoz, hogy Japán mennyire kész a tranzitra, azért ez nem minden szempontból is mindig van így. Tehát ugye egyébként a printlapok az előregedő japán társadalomban még mindig a világon itt vannak a legnagyobb példányszámokban kinyomtatva, tehát itt egészen elképesztő olvasások vannak. Egyszerűen szeretik a papírt az idősebb generációk, és hát a mostani új kihívások egyike a bürokrácia átalakítása. Úgy mondjam, Lázár János itt aztán igazán elemében lehetne, mert éppen digitalizálni akarják a japán közigazgatást a koronavírus miatt. Aha. Kiderült, hogy mindössze az ügyek 12%-át végzik ma Japánban online, hiszen a lakosság egy jelentős része a mai napig pecsétjével ellátva küldi be a különböző dokumentumokat. Ez az úgynevezett hanko. Tehát, hogy itt azért vannak olyan hagyományok és tradíciók, amiken iszonyú nehéz átlépni, és most például ez az egyik célkitűzés, hogy digitalizálják a közigazgatást, de hát nyilván ez az elképesztő bürokrácia, ami igazgatja a szigetet, hát most még nem lelkes ez ügyben. És hát ilyenről azért van rengeteg példa, hogyha kint élő magyarok blogjait nézzük, úgyhogy tehát kettős az ország, van nagyon menő rész, és van az a rész, ami pedig a bezártságnak egy egészen másfajta civilizációs attitűdjét termelte ki.
És akkor még egy érdekesség, amit egy hallgató most írt, és egy pár órája jelent meg a cikk a CNN-en, hogy Japánban többen haltak meg októberben öngyilkosságban, mint 2020-ban egész évben Covid-ban. És hát azért ez is rávilágít arra, hogy hát egyrészt nyilván a járvány is rátesz egy lapáttal, de azért mennyire feszített tempóban és életmódban élnek.
Életmódjuk is, meg a hierarchia elképesztő tisztelete.
Meg a hierarchia tisztelete.
Hogy azért az a teljesítménykényszer, ami van, az nem feltétlen jár meritokratikus elismeréssel, és ez nyilván végtelen mennyiségű frusztrációt szül. Hát hosszan beszélgetnénk a japánokról, de szóval a geopolitikai szempontból most elengedhetetlen partnere az euróatlanti térségnek, hogy a kínai containmentben részt tudjon venni.
Jó, hát én érzem, hogy fogunk is, úgyhogy köszönjük szépen ezt a tulajdonképpen ízelítőnek betudható kis beszélgetést. Jó munkát kívánunk neked, és szép napot!
Nektek is hallgatunk, neked szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk egy második kört Japánról. Ugye az elsőben Gerendi Zoltánnal tettük ugyanezt, hogy a BDO adótanácsadója, ügyvezetője és adótanácsadó partnere. Megyünk tovább egy zenével, és utána megnézzük a piaci hotspotban mi újság.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.